súlyos kötet, nem csak tömegében, de mégis a mondatok nagyon könnyedek. SK címmel jelent meg az MMA kiadó gondozásában, és Skardeli György Kossuth és Ybl-díjas építész tollából egy kötet. Nagyon feldobja a labdát ezzel az SK címmel, meg azzal, hogy saját kezűleg írta meg valóban ezt a kötetet. Nagyon sokszor olvashatunk, és jó, hogy olvashatunk interjúköteteket mostanában építészekről. Miért döntött úgy, hogy ezt viszont saját kezüleg SK írja meg?
Volt egy nagyon erős fordulópont az életemben, vagy úgy tűnt, hogy ez mindenképpen az lesz, amikor 2021. december 16-án átadták az MVM Dómot. És ugye 2022-vel én úgy gondoltam, hogy hát hátrébb fogok lépni mindenképpen a frontvonalból. Nagyon megterhelő volt, legalábbis az utolsó 15 év az nagyon kemény volt, és akkor azt gondoltam, hogy ennek a hátralépésnek egy ilyen mondjuk levezetése számomra, mint amit én ugye hát a sportból vett idézettel gondoltam magamra nézve, az az, hogy én megírom azt a könyvet, ami egyrészt bemutatja azt a szakaszt, amíg én eljutottam odáig, hogy építész lettem, ha egyáltalán ezt mondhatja az ember ilyen befejező módban, és megírom azt a részt is, ami az épületeimről szól. A magánéleti részt mondjuk azt, hogy adódik, hogy jobbnak éreztem azt, hogy magam írom le, ahelyett, hogy lediktálnám valakinek, és akkor az valamilyen módon interpretálja. A szakmai rész pedig viszonylag sok bírálat, szakmai elemzés megjelent az épületeimről. Ott meg azt gondoltam, hogy azért lenne jó, ha én írnám meg, mert azt írnám meg, ahogy megszületett egy ilyen létesítmény, hát végül is egy épület. Ugye a könyvben benne vannak a megépült épületek szinte kivétel nélkül, és 4 pályázatot azt kiemeltem, amit úgy éreztem, hogy azt mindenképpen szeretném, ha benne lenne a kötetben ilyen fejezet címmel. És azt gondoltam, hogy az lenne jó, hogyha ezt így a saját szempontomból, a saját szemszögemből mutatnám be, mert aztán érdekesebb lehet. Az, hogy én hogy láttam a megszületést, azt meg én szerettem volna megírni.
2000-es évek elejétől nagyon nagy munkái voltak, emblematikus épületek. Ebben a 20-25 évben azért nagyon megváltozott a munkakörnyezet, maga a közti is. Megváltozott az építés szakma is?
A lényeg szerintem ugyanaz. A körülmények azok nagyon megváltoztak. Ugye, amikor én elkezdtem a pályámat, akkor rajzasztalok voltak, fejes vagy csigás vonalzóval, ott először megrajzoltuk ceruzával, majd kihúztuk tussal. Én 1980-ban végeztem, és akkor ez volt a módja annak, hogy az ember egy ilyen dokumentációt összeállítson. De a kiindulás az ugyanaz volt, tehát akkor is az ember leült, elkezdett gondolkodni valamiről, skisszpauszon elkezdett vázolni, de a feldolgozás módja az más volt. Nekem például az mindig egy nagyon komoly problémát okozott, ami így viccesnek hangzik most, hogy amikor az ember elkezdi a tanulmánytervet, egy a 200-as léptékben rajzolta meg az építési engedélytervet, egy a 100-as léptékben a kiviteli tervet, egy az 50-ben. És ugye a kiviteli tervnél, amikor az 1 az 50-ről kellett átváltani 1 a 20-as, 1 a 10-es, 1 az 5-ös részletekre, az mindig egy döntés volt, hogy mikor tudok eljutni odáig. Mikor a digitalizáció, a számítógépes feldolgozás bejött az építészetbe, ez egy fantasztikus dolog volt, hogy akár 1 az 1-es részleteket is meg tudok rajzolni, az akármilyen léptékben később kinyomtatandó rajzban. Az első ilyen épület, amit így sikerült feldolgozni, például a Gandhi Alapítványi Gimnázium volt Pécsett, ami egy téglaburkolatú épület volt, ahol ki lehetett rajzolni az összes téglát, ki lehetett rajzolni a részleteket, egész egyszerűen lubickoltam. Tehát, hogy ez nagyon jó érzés volt. Megváltozott olyan szempontból is, hogy amikor elkezdtem ezt a szakmát, akkor igen kevés külsős alvállalkozót kellett alkalmazni. A geodézia volt ilyen, talajmechanika, az összes többi szakág az benn volt a köztiben. Hát amikor én elkezdtem dolgozni a köztibe, több mint 600-an voltunk a cégnél, ez mára megváltozott, specializálódtak a különböző szakágak, különböző cégekbe, és megváltozott egy másik szempontból is. Ma már szinte mindenki elvárja azt megrendelő oldalról, hogy 3 dimenzióban felül legyen dolgozva egy ház. És ráadásul ezt elvárja nem csak az építészektől, hanem a szakágaktól is, hogy hogy ütközik mondjuk egy elektromos vagy gépészeti vezeték egymással, hogyan ütközik a tartószerkezeti elemekkel. Tehát gyakorlatilag minden épületet fel kell dolgozni 3 dimenzióba. És ez óriási munka. Tehát amikor elkezdtem, akkor is az volt, hogy volt egy vezető tervező, egy felelős tervezője egy épületnek, és akkor mi az egyetemi padból kikerülve dolgoztuk fel az ő gondolatait. Hát ez így megy most is, de azért most az, hogy adott esetben a csempe kiosztást az három dimenzióba is meg kell építeni, ez azért óriási munka, és menet közben is változott ez a dolog, mert amikor én elkezdtem dolgozni számítógépet, én többen rajzoltam, tehát rajzeszközként használtam a számítógépet, ez nem kívánt meg akkora memória hátteret, mint amikor például csináltuk mondjuk a Puskás Arénát, ahol a tervezés közben háromszor váltottunk gépparkot, hogy minél nagyobb legyen a memória tartaléka, mert már bővíteni nem lehetett a korábbiakat, és pusztán csak azért, hogy amikor az ember vált akár csak a képernyő nagyítását tekintve, akkor ne kelljen várni 10 vagy 20 másodpercet, ami így nevetségesnek tűnik, de amikor az ember millió egy műveletet kell elvégezzen, akkor erre nincsen idő. És bizony ehhez ez kellett, és hát arról nem beszélve, hogy bejött a közös munkának a szerver háttere, egy szerveren tárolunk minden egyes tervet, és mindenki, akinek megadjuk azt az elérhetőséget, az erre rá tud csatlakozni. Tehát a technikai szempontból ez rendkívül sokat változott. De változott olyan szempontból is, hogy amikor én elindultam, akkor szabad kézzel szerkesztve, vagy teljesen szabad kézzel rajzoltuk meg a távlati képet, amit ugye az ember bemutatott minden esetben a megrendelőnek, hogy valahogy ez így fog kinézni. És ez most már elment a fotorealisztikus ábrázolásig, ami vagy jó, vagy nem jó, most teljesen mindegy, de ezt elvárja egy megrendelő manapság már.
A kötet első felében, az első 50 oldalon az életrajz szerepel, út az építészetig, ugye a gangos budai bérház, kétszobás lakás, a városmajor, a sport szeretet, az is nagyon fontos talán, az a lelgerszegi gyökerek. Ez egy kacskaringós út volt az építész pályáig?
Hát nagyon. Nagyon az volt, mert én még gimnázium negyedik évében is alig-alig tudtam, hogy mi lesz belőlem. Vagy mifelé szeretnék elmenni. Nem, hogy mi lesz belőlem, mifelé szeretnék elmenni.
Kosárlabdázó?
A sport szeretet az alapvetően meghatározta az életemet. Tehát amikor egészen kisgyerek voltam, akkor labdarúgó szerettem volna lenni. Majd általános hetedikes koromban az akkori testnevelés tanárunk levitt 20-unkat egy patinás egyesülethez, hogy ott egy ilyen serdülő csapat meg tudjon alakulni, és hát akkor viszont az már a kosárlabdához kötődött, és nagyon megszerettem a kosárlabdát, igazi csapatsportág. Én azt gondolom, hogy az embernek a bármilyen életpályánál az, hogyha sportolt, az nagyon meghatározó tud lenni. Pláne, hogyha csapatsportot végzett, az egyéni sportolás is, mert az is egy fegyelmezettséget kíván, egy napi beosztást kíván, kitartást. Szóval tényleg nagyon sok minden olyan pozitívum van. Egy csapatsportágnak meg az együttműködést. Nekem élmény volt minden perc, amit a sportban el tudtam tölteni. Most már alapvetően azért inkább csak nézem, bár hozzá kell tegyen minden este, ha csak valami nem akadályoz meg benne nagyon, akkor fölmegyek a Szabadsághegyre, és egy ilyen 3,5 kilométert ott legyaloglok, és ez alapvetően meghatározza az embernek a hozzáállását az élethez, hogyha szereti a sportot. Ez engem végigkísért egész életem során. Nagyon tétován gondolkoztam azon, hogy merrefele menjek el. Most arról nem beszélek, hogy nyilvánvaló az, hogy hogy alakult otthon a családi élet, az szintén befolyásolta. Az, hogy az ember hogyan tanuljon, bár végig gyakorlatilag általános iskolába a legelső évet leszámítva kitűnő tanuló voltam, és mellette meg állna csibészkedtünk. Mivel mondjuk azt, hogy szabadjára voltunk engedve, ezért elég önálló életet éltem, de mindig egyfajta olyan felelősséggel, hogy ugye édesapám mindig azt mondta, hogy ameddig rendben van a bizonyítvány, addig ő nem akar beavatkozni az életünkbe, de annak rendben kell lennie. És ugye mivel én aztán másik általánosban magasra tettem a lécet, mert kitűnő tanuló lettem, hát ő onnan kezdve ezt vette az alapnak, és ez nem volt annyira jó, de hát nem okozott ez azért olyan nagy problémát nekem. Én az órákon rettentően figyeltem, azt tudtam, hogy ha ott mindent megértek, az számomra egy nagyobb szabadságfokot fog majd jelenteni, és én amikor hazamentem, rögtön megírtam a leckémet. A következő napra legfeljebb át kellett néznem ezeket, vagy valamennyire hozzá kellett olvasnom. Voltak azért becsúszott negatív osztályzatok, mert ugye mint Ratkó gyerekek nagyon sokan voltunk egy osztályban. Az iskolába is csak úgy tudtunk járni, hogy felsősök, alsósok délelőtt délután, és ez váltakozva, mert nem fértünk el egész egyszerűen, és nagyon sokan voltunk az osztályban. És akkor az ember mindig taktikázott, hogy ha már egyszer felelt, akkor majd sokára fogják csak fölhívni, de ez nem mindig jött be. És akkor becsúszott egy-egy rosszabb osztályzat. Viszont a városmajor, hogy az előbb említésre került az én életemben, meghatározó volt, mert közel laktunk a városmajorhoz, és ott annyi mindent lehetett csinálni, ami jó volt, élvezetes, hogy hát azt nagyon nem hagytam volna ki. Alapvetően fociztunk, pingpongoztunk. Aki ott jól focizott, jól pingpongozott, az tekintélyt vívott ki magának. Télen meg korcsolyáztunk, mert ott volt, akkor még VTSK pályának hívtak, azt ez BSE pálya lett, most már nem tudom, hogy hívják, de az egész biztos, hogy a fővárosi tanácsnak volt a pályája, és azt fellocsolták télen, és ott lehetett korcsolyázni. És hát az szuper jó volt.
Egy jó matek tanár végül csak elvezetett a Műszaki Egyetemre, de az azért nem az a helyszín volt, amit úgy nagyon szeretett volna. Nem az az iskola, amit nagyon szeretett.
Igen, a matek tanáromról mindenképpen szeretnék beszélni, meg gimnáziumba, a Móricz gimnáziumba, ami az egykori Bármondas épületében volt, ott a Bármondas újra a birtokába vette az épületét, a saját épületét. De mi oda jártunk, tehát ebbe a Medgyaszai féle épületbe. Hihetetlen egyébként, azért most itt egy kis kitérőre megjegyzem, hogy milyen iskolákba jártam. Az általános iskolám, ugye az a Városmajor úti általános iskola volt, azt tervezte Kós Károly és Györgyi Dénes, aki a korszak kiemelkedő építésze volt, mindkettő nagyon ismertek. A gimnáziumot Medgyaszai István tervezte, Medgyaszai István, aki a Magyar Szecessziónak szintén kiemelkedő mestere, tehát ilyen épületekbe jártam, és hát a mi egyetemen annyiban szerencsém volt, hogy a Hausmann féle tervezte központépületbe jártam, és magát az épületet szerettem, az egyetemet nem annyira, de most visszatérve a középiskolára, ott matematika tagozatra jelentkeztem a tanáraim, általános iskolai tanáraim terelése révén, de igazából én azért választottam a Móriczot, mert a testnevelő tanára megsukta, hogy a Móriczban rendkívül intenzív a kosárlabda élet, és mivel akkor már igazolt játékos voltam a BKB előrében, azt gondoltam, hogy ez nekem nagyon jól fog jönni majd ez a helyzet, és jól is jött egyébként hozzá, tehát jól is jött. Tehát a matematika se volt idegen tőlem, és akkor hát azt gondoltam, hogy nekifutunk. És a Móriczban akkor a matematika tagozatra egyfajta felvételi beszélgetéssel lehetett bejutni. Tehát nem volt akkor még felvételi a középiskolákban, de a Móriczt matematika tagozatára a matematika tanárnő úgy gondolta, az a jó, hogyha ő előtte elbeszélget azokkal a gyerekekkel, akik oda jelentkeznek, nehogy valami probléma legyen aztán később. És ez a tanárnő Németi Katalin volt. Elképesztő, ahogy ő tanította a matematikát. Ő neki az egy alap volt, hogyha az ő osztályából valaki nem ért valamit, az kiindulásképp az ő hibája. Valamit ő esetleg nem tanít jól. Minden áldott órán írtunk egy röpdolgozatot. Hát amikor ezt először meghallottuk, hát én azt hittem, hogy fölvágom az ereimet, tehát hogy ez nagyon ilyen, hát ki szeretett dolgozatot írni. De egész egyszerűen ez olyan természetessé vált számunkra, hogy már ha volt, hogy egyszer valamiért nem írtunk, már meg is lepődtünk, hogy ez miért volt. És ez pedig azt jelentette, hogy a felkészültségünket a tanárnő, az, hogy hogyan állunk avval az anyaggal, amit ő tanított, azt ő napra készen tudta. És hát ez egy óriási munka volt számára, mert neki ezeket a röpdolgozatokat, és nem mi voltunk az egyetlen osztálya, másnapra mindig ki kellett javítania. Ezeket nem osztályozta, hanem plusz, pipa, mínusz. Ez volt az elbírálása ezeknek. És mit tudom, olyan 3-4-5 röpdolgozatból összegezte ezeket az értékeléseket, ebből adódott egy jegy. Nagyon jól tanította, a definíciókat azt úgy kell tudnunk, mint egy verset. Tehát egész egyszerűen felállította az osztályt, és csak az ülhetett le, aki szorul-szóra elmondta a definíciókat. És ezt is akkor úgy furcsáltuk, de hamar rájöttünk, hogy mennyire praktikus ez, mert ha egy olyan példát, feladatot kellett megoldanunk, amihez szükség volt a definícióra, akkor szóra ben volt a fejünkben, hogy mit kell tudnunk. Az utolsó évben mi úgy kerültünk oda, mivel neki megvoltak a feladatai, 30 évre visszamenőleg a felvételi feladatai, hogy egy ilyen felvételi feladatsort 45 perc alatt, tehát egy tanóra alatt, abból az osztályból szinte mindenki a 8 példából 6-ot megoldott, és hát a legjobbak, és hát voltak ilyen egészen kitűnő matematikus fejjel rendelkező diákok, azok mind a 8-at. Tehát úgy mentünk a felvételire, ahol én már nem emlékszem, hogy 3 vagy 4 óra volt ennek a megoldása, hogy ilyen teljes önbizalommal. Ő még arra is felkészített minket, hogy milyen taktikával menjünk neki a feladatoknak. Soha ne a legnehezebbel kezdjük, tehát hogy ne kezdjünk el vagánykodni, menjünk nyugodtan az aljáról, és oldjuk meg egymás után a mondjuk az egyszerű feladatokat, ami a 2-eseknek, 3-asoknak, 4-eseknek van. és csak utána menjünk el a legvégére. Most ez egyébként ez a taktika ez nagyon jól bevált, mert éppen abban az évben, amikor volt ez a, ugye hát az egyetemi felvételinél közös volt, tehát aki matematikából felvételt, az egyetemre ment közös felvételt írni, hogy hát akkor igen nehézre sikeredett a vége a feladat sornak. 100 pontból 75 pontban határozták meg az ötös alsó határát. Ez egy nagyon kemény alsó határ, és én 76-ot értem el, tehát ez nagyon jól jött nekem be ez a taktika, mert így pont el tudtam érni azt, ami szükséges volt ahhoz, hogy végül is maximális pontszámot kaptam. De volt hozott pontszám, meg kapott pontszám, és ott ez a matematika tanárnő, aki mindenkiről pontosan tudta, hogy hol van a helye az osztályban, azt is látta, hogy én jobb vagyok egy kicsit a négyesnél, de az ötös nem érem el, és ötöst adott nekem. Úgyhogy én nem tudtam róla, csak amikor kezembe kaptam a bizonyítványt. Tudta, hogy én meg fogom állni majd a helyem a felvételén, ebből akar támogatni engem abban, hogy be tudjak kerülni az egyetemre. 3 helyet lehetett beírni, hogy hova menjen az ember. És én nem tudtam, hova menjek. Az osztály nagy része az villamosmérnöknek ment, erős áramra, gyenge áramra. Akkor már a jobbak tudták, hogy a számítógépnek, a programozásnak milyen jövője lesz. Egy részük elment mérnökkarra, meg ott téblába voltam, hogy most mit csinálj? Én tudtam, hogy én nem akarok azért ennyire elmerülni ebben a történetben, és azt a logikai rendet raktam a fejemben, hogy én nagyon szerettem a magyar irodalmat, és nagyon szerettem a történelmet. És azt gondoltam, hogy ezek a humán tárgyak összeállnak a reál tárgyakkal, akkor ebből áll majd össze az építészet. Elég primitív gondolat volt, de valójában mégis így van, mert az építészet valóban olyan, hogy egyik oldalról rendkívül emberinek, humán jellegűnek kell lennie, és a másik oldalról meg a fizikai háttér az meg rendkívül fontos. Tehát az a műszaki rész, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy épület olyan épület legyen, ami az megint rendkívül fontos. És hát meglehetősen önhit módon, mert ezt végre sikerült így kisakkozni magamba, mind a 3 helyre a Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karát írtam be, mert hát mi baj lehet itt, és egyébként nem is lett baj. Nagyon jól sikerült a felvételim, szóval tényleg nyugodt voltam, azt hozzá kell tegyem, hogy jellemző, hogy 2 hozzám hasonló barátommal megírtuk az egyik nap a matek írásbelit, és ahelyett, hogy ott halálra izgultuk volna magunkat a másnapi fizika írásbeli miatt, kimentünk a Népstadionban, megnéztük az utánpótlás EB döntőt, amit a magyar válogatott meg is nyert 4-1-re. A barátaim úgy emlékeznek, hogy nem ugrottunk be a küzdőtérre, én úgy emlékszem, hogy bemásztunk, és bementünk ünnepelni a csapat, mert a közönség egyrészt bemászott, és akkor jött a szóbeli, hát ugye látták a hozott pontszámat, látták az írásbelimet, és a szóbelin felraktak 1-2 feladatot, tehát hogy nyilván nem azokra az emberekre mentek rá, akik mondjuk, hogy jól teljesítettek, le is zárták, aztán minden rendben van, nem lesz itt semmi probléma a felvételivel. És egy fiatal ember, vélhetőleg a KISZ által volt delegálva a felvételi bizottságba, föltett egy olyan kérdést, ami abszolút odavágó kérdés volt, és ahol felsültem. Ő csak annyit kérdezett, hogy mondjak egy olyan épületet, ami a lakók környezetemben van, és nagyon tetszik nekem. Én ugye városmajori voltam, és ott volt a városmajorban az Árkai Aladár, még Árkai Bertalannak az épület, a városmajori templom. Annak a legelső épület, amit az Aladár tervezett, a védesapa, a kis templom, amit mi csak kápolnának, kis kápolnának hívtuk. Állandóan körülötte bujócskáztunk, nagyon szerettük ezt a nemzeti romantikára hajazó épületet, mert sok elbújható rész volt benne. És ott volt az Árkai Berton és Árkai Aladár közös épülete, a városmajori nagy templom, amit fogalmam sincs miért, de kisgyerekként is nagyon szerettem. Kívülről is, belülről is. Ugye ez akkor a modernben volt megfogalmazva az épület, azon belül is szerintem alapvetően római iskolára hajazott. Elképesztő részletei vannak. Mai napig úgy gondolom, hogy az az egyik legszebb modern épület Budapesten, és nem ezt mondtam. És nem mondtam a Városmajor úti általános iskolámat sem, amit szintén nagyon szerettem. Az egész épületnek a hangulatát, az atmoszféráját én szerettem. És hát ugyanígy voltam a Móricz gimnáziummal is, ugye, amit szintén egy ilyen jeles építész tervezett, és nem voltam erre fölkészülve. És ott főttem a levembe, szóval nagyon kínos voltam. Mégiscsak az ember építésznek felvételizett, és akkor kinyögtem a velünk szemben lévő postapalota épületét, ami hát egy jeles épület, most fel is újították, tehát most szép, de akkor az egyáltalán nem így nézett ki még. Nem is szerettem soha. Egyébként azóta se szerettem igazán. Nincs semmi bajom azzal az épülettel, a historikus építészetnek egy jeles darabja, de nem szerettem én a soha. És ezt végül is kinyögtem. És később jutott nekem eszembe, hogy te Jézus Mária, hogy lettem ennyire ostoba, tehát hogy olyan épületeket mondhattam volna, amit nagyon kevesen egyébként. Beszélni is tudtam volna még róluk, de ez végül is így sikerült, de felvettek végül is a Műegyetemre.
1980-ban egyből a Köztibe került, ugye 49-ben született a Közti. Hát azért a Közti történelmében azért ön több mint a felét ön is itt töltötte. Tehát több mint 4 évtizednyi munka egy munkahelyen építészként, ez ma már azért elképzelhetetlen.
Hát lehet, hogy ez így van, de akkor bennem föl sem merült, hogy ezen változtassak. Volt egy pillanat, amikor még ez egészen a pályám elején, amikor minden olyan munka, amiben semmi élvezet nem volt, valahogy ott landolt nálam, és akkor ezzel nagyon-nagyon elkeseredtem, mert nem láttam a kilábalás lehetőségét, de ez egy nagyon rövid pillanat volt. Valójában az egyetem alatt került elém egy olyan lehetőség, hogy az egyik tankörtársam, Urik Tamás papája, aki Urik Ferenc, és ő volt a műszaki igazgató a Köztiben. Egy rendkívül jó építész. De akkor még ráadásul volt a műszaki igazgató, és az mondta Tamásnak, hogy van itt lehetőség tanulmányi ösztöndíjra, hogy tud ajánlani valaki. Tamás azonnal beajánlott a barátait, engem meg a Zsoldos Lehel kollégámat, és mi elmentünk oda, és első után, ugye emlékszem, hogy első év után volt ez, és akkor kötöttünk egy tanulmányi ösztöndíjat a Köztivel. És ez nekem nagyon-nagyon jól jött. Két szempontból is. Egyrészt minden hónapban kaptam 300 forintot a Köztitől. És az a tanulmányi ösztöndíj mellett, és csak mondom, hogy a tanulmányi ösztöndíj akkor a Műszaki Egyetemen 3,5-től járt, de az építészkaron 3,0-tól. Tehát azért ott mutatott valamit, hogy ott az építészkaron ütik-verik az embereket, idézőjelbe téve, és a 3,0-tól 100 forintot fizettek. Hál' Istennek az én átlagom az minden esetben 3,0 fölött volt. Az évek múlásával ahol a tervezési jegyek egyre többet játszottak szerepet az indexben, hát egyre jobb átlagot. A végén már 4 fölött voltam, hát ez egészen hihetetlen volt. Tehát ilyeneket csak a lányok tudtak elérni, meg az egészen kiugró tehetségű emberek. Az enyém is fölkerült 4 fölé, és ez azért jól jött nagyon. Tehát sose voltunk jól eleresztve otthonról, ez az igazság. Édesapánk azt mondta, hogy mindenre ad pénzt, de zseppénz az szóba se jöhetett, soha. Ezért aztán gyakorlatilag a gimnázium első évétől kezdve minden nyáron elmentünk dolgozni nyáron. Minden esetben építkezésekre, mert ott tudtak fizetni, meg ott keresték ilyen Culagernek a fiatal gyerekeket, akik hordták a betont, meg a téglát. Tehát azokat a munkákat, amiket nem a köműves mesterek csináltak. És ott kerestük meg mindig a pénzt, minden nyáron. Ez egészen a Köztiig is így tartott minden nyáron, tehát egyetem alatt is ez volt a helyzet. A másik szempont pedig az, hogy hát a Köztinek azért nagyon jó neve volt. Azért az ember azt már egyetemen nézte, hogy milyen építészek vannak, akik tetszenek nekik, és a munkájuk. Hát az látszódott, hogy a Köztiben azért van egy olyan színvonal, amit az ember nagyon örülne, ha oda kerülne be. És hát ez egy ilyen apropó volt, hogy akkor nekem biztos munkahelyem lesz, ráadásul egy tervezővállalatnál, és nem akármilyen tervezővállalatnál, a Köztinél. Nagyon nehéz volt egyébként bekerülni ezekbe a budapesti tervezővállalatokba, igen kevés hely volt, igen kevés hely volt. Tehát tényleg az évfolyam legjobbjai tudtak bekerülni. Én nem értem ezt semmiképpen megreszkírozni, nem is gondolom, hogy a legeslegjobbak közé tartoztam volna, de első év után, meg aztán végképpen, megmondom össze, első év után még azt sem tudtam, hogy építész lesz belőlem, vagy nem. A lényeg az, hogy bekerültem a Köztibe. Persze a Közti részéről is volt elvárás, tehát azt pontosan mondták, hogy akármilyen átlaggal nem fog tudni bekerülni a Köztibe, hát ez természetesnek is vettük. És volt még egy másik kitétel is, hogy 2 évet nem építész osztályon kell eltöltenem, hanem statikus osztályon. Engem ez egyáltalán nem érdekelt az első év után. Mondom, én nem tudtam, hogy mi lesz belőlem. Nem is éreztem meg tervezés ízét. Ez gyakorlatilag másodiktól jött elő először bennem.
A tervezés ízét aztán igazán a Mészmesteriskolában és Zalavári Lajos a mérnök úr mellett érezte meg?
Ennek több stációja volt. Az első az mindenképpen, hogy a második évben egy fiatal külsős, tehát nem a lakótanszéken dolgozó tanárnő, az irányította az én munkámat, akkor családi házat terveztünk. Ő Tanos Mártának hívták, és hát hogy nem, ez a családi ház végül ötöst kapott jegyként, és akkor éreztem meg azt, hogy azért ebben van valami szépség ebben a dologban. De való igaz, hogy miután kijöttem a Műegyetemről, ahol egyébként ötösre diplomáztunk, és a komplex egyem is ötös volt, tehát én nem gondoltam magamat készépítésznek egyáltalán nem. És hál' Istennek ezt a 2 évet sem kellett letöltenem a statikus osztályon, hanem igen hamar átkerültem az építész osztályra a Dobozi Miklós műtermébe, és Dobozi Miklós nagyon szoros kapcsolatban volt Zalavári Lajossal, és Zalavári Lajos vadászta ezeket a fiatal építészeket azért, hogy az ő különböző munkáiban, mint segítő kezek részt vehessenek. Akkoriban ő leginkább tervpályázatokat készített, méghozzá igen jelentős tervpályázatokat, magyar tervpályázatokat, de volt 3 olyan nemzetközi tervpályázat, ami nagyon kevesen juthattak hozzá még az országban is. Az egyik a Défense pályázat, ami a Grand, a nagy tengely mentén, és annak a végében megépítendő 3 minisztériumot magába fogadó épületet jelentette, a másik pedig az Opera della Bastille, ami az új opera épület, és ennek a feldolgozásában vettünk részt, mert rendkívül nekem nagyon élvezetes volt. Nagyon szerettem ezt a munkát. Ezt egyébként szigorúan úgy lehetett csinálni, hogy a munkaidő után. Munkaidő az tartott vagy 4 óra 5-ig, vagy 4 óra 20-ig, én ezt már nem tudom, de utána át tudtunk ülni a mérnök úrnak a műtermébe, és amit ő egész nap vázolt, kidolgozott, azt mi elkezdtük feldolgozni. Tehát ez egy nagyon jó stúdium volt számunkra. Nagyon szerettem Dobozi Miklós műtermében is dolgozni. Egyrészt, mert lehetőséget biztosított számomra, hogy önálló munkákhoz is hozzá tudtam jutni, de egyáltalán a Miklós karakterét nagyon-nagyon kedveltem, és hát Zalavári Lajos is ilyen volt. Én úgy érzem, hogy talán az adta az igazi építészdiplomát, az a mesteriskola volt. Minden második évben meghirdettek felvételt, egy ilyen mesteriskolának hívták, ez talán a Műszaki Egyetemhez, talán a Magyar Építőművészek Szövetséghez tartozott, mindegy is. A lényeg az, hogy fölvettek 20-25 diákot, és ott volt legalább 10 komoly építész, lehet, hogy még több is, akikkel az ember ott találkozhatott, és közösen oldhatott meg feladatokat, és hát ez egy fantasztikus dolog volt. Tehát olyan építészekkel ismerkedtem meg ott, mint Dobó János, Janáki István, Turányi Gábor, Varga Levente, Rót János, akikkel együtt tudtam dolgozni. Megismertem a gondolkodásukat, hogy ők hogy látnak rá egy feladatra, hogy segítenek minket abban, hogy mit hogyan csináljunk. Nagyon-nagyon jó 2 év volt, és emellett előadások voltak, de olyan előadások, hogy idézőjelbetében semmi köze nem volt az építészethez, tehát volt, hogy Jelenics István tartott nekünk, Konrád György, Eszterházi Péter, tehát hogy ilyen kalibereket tudtak meghívni, akik ott hát úgy 2 órában elmondták a gondolataikat. Szóval azért ez elég építő volt. Egyetlen alkalomról se hiányoztam. Egy percét nem hagytam volna ki. Tényleg egy óriási élmény volt. Én ezt tartottam az én építész okulásomnak, vagy a hivatalos, mondjuk az, hogy épülésemnek. Ez adta a diplomát erre. Nem minthogyha ez azt jelentette volna, hogy az ember azt gondolta, hogy innen kezdve kész építész, de egészen másképp álltam hozzá feladatokhoz ezt követően.
Hogyha végig gondoljuk, hogy miket tervezett, tényleg nagyon nagy léptékű épületek születtek, Budapest Aréna, Puskás Stadion, MVM Dóm, a Pannonhalmi Főapátság fogadó épülete, sorolhatnánk. Mindig ilyen nagyban gondolkodott? Nem hiányzott, nyilván a köztiben ez adott volt, de nem hiányzott, hogy kicsiben is alkosson?
Voltak kis feladatok, és hát ez persze, pláne így felsorolva, nyilván ezekhez a nagy épületekhez az ember a pályafutása végén tudott hozzájutni, és alapvetően ebbe belejátszott az is, hogy a Budapest Aréna, amit most már Papp László Budapest Sportarénának hívnak, ebben nekem komoly problémáim vannak ebben az elnevezéssel, de a lényeg az az, hogy amikor ezt végig lehetett vinni, azt az épületet egyébként egy francia fővállalkozó mellett, akkor ez nekem bizonyos értelemben, meg a köztinek is belépőt jelentett az utána következő nagy épületekhez, mert azért nagyon kevesen rendelkeztek, és mondhatnám, talán mások nem is rendelkeztek olyan reputációval egy ilyen témában, mint akkor a közti. És ez nagyon segítette nekünk aztán ezeknek a közbeszerzés során való elnyerését ezeknek a nagy épületeknek. De a pályám elején például 2 nagy követséget is terveztem, ami külföldön voltak, az egyik Észak-Koreában, másik Nigériában. Azok ilyen összalapterületeket tekintve ilyen 2-3 ezer négyzetméteres épületek voltak. De az előbb említett Pannonhalmi Főapátság bejárati épületét veszem, az a főapátság miatt képez nagy jelentőségi épületet, de maga az alapterület az 660 négyzetméter. Tehát az egy, ma már egy nagyobb családi ház ilyen alapterületű, de az, hogy ez a főapátsághoz kötődött, ez adott neki igazán nagy jelentőséget. Végül is a Gandhi gimnázium, hát Európa egyetlen cigány gimnáziuma, az nem nagy épület, tehát hogy az is olyan pár ezer négyzetméteres épület, de azért ez már nagyobb létesítmény. Alapvetően ugye a munkáimnak a nagy részét azokat pályázatok útján nyertem el. Tehát a Szentesi Sportcsarnokot, a két nagykövetséget, a Gandhi gimnázium épületét, a Soproni Innovációs Központ. Ezek mind országos vagy meghívásos pályázatok útján, építészeti pályázatok útján kerültek el hozzám. Nagyon szerettem a tervpályázatokon való részvételt, azt én a szabadság legnagyobb fokának gondoltam, olyan értelemben, hogy leírnak egy programot, egy feladatot, és aztán rám bízzák, hogy oldjam meg. Aztán ezzel a szabadság fokkal aztán később egy kicsit aztán nagyon elgalépírioztam tulajdonképpen magamat, mert például a Nemzeti Színház meghívásos pályázatán egy teljesen más helyszínre, a Dunára helyeztem el az épületemet. Nem ilyen kivagyiságban, annak is megvolt az oka, hogy miért. És annak idején még a Puskás Arénára is kiírtak egy pályázatot, és ott sem tetszett a kiíróknak az elképzelése. Én már akkor is arra a helyre raktam az épületet, mint ahol most is áll, és annak is megvolt a nagyon komoly oka, hogy miért. De én mégis azt gondoltam, hogy nekem kötelességem felhívni a megrendelők, a megbízók, a kiírók figyelmét arra, hogy építészetileg ezt csak így lehet jól megoldani. Valamikor egyetértetek ezzel, valamikor nem, de az én elkésőtem akkor volt nyugodt, hogyha ezt ilyen módon tettem meg. És persze folyamatosan haladva, hát ez azért eljutott idáig. És aztán az, hogy közben megépült a belvárosban a V30 épülete, ami a belvárosi sportközpont, de inkább közösségi épületnek gondolom, mert benne van a sport, de benne van minden más közösségi rendezvény lehetősége is. Hát az is pár ezer négyzetméter, de olyan bonyolult, hogy elképesztő. Tehát az épületeknek persze meghatározó egyébként az, hogy a nagysága, hát különösen ugye a Puskás Aréna volt már olyan, hogy ott az nekem álmatlan éjszakáim voltak a tekintetben, hogy fogom tudni megszervezni a tervezést, hogy fogom tudni ezt úgy végigvinni, hogy minden fontos döntésnél ott tudjak lenni, miközben nyilvánvalóan párhuzamosan futottak tárgyalások, és nem tudott az ember mindenhol ott lenni. De akkor már voltak olyan kollégák mellettem, akik már lehúztak mellettem 15 évet, és pontosan tudták, hogy én mire fókuszálok. Mindent megbeszéltünk tárgyalások előtt, tárgyalások után, és hát az ő képességeik pedig olyanok, hogy most már önálló tervezőként működnek itt a cégen belül. Tehát tényleg kiváló építészekről van szó, és aztán valahogy ezt meg lehetett úgy szervezni, hogy tényleg működhessen. Hát azért a Puskásnál kivitelezés végén több mint 200 tervező volt, és azoknak a nagy része egyébként cégen kívüli tervező volt. Persze ezek is mind olyanok, akikkel már más munkán működtem együtt, és ők is pontosan ismertek engem, én is pontosan ismertem őket, tehát ez ismeretlen ember így már nagyon ritkán jött be egy ilyen nagy munkánál.
Említett, hogy voltak gyötrelmes éjszakák. A könyvet százszor átírta, az építész szakma is ilyen gyötrelmes?
Ki hogy éli meg? Én mindig úgy éltem meg, bármelyik feladattal bíztak meg, hogy ez alapvetően egy bizalmi helyzet. Tehát van egy megbízó, mindegy, hogy ez egy családi házról szól, tehát egy 2-300 négyzetméteresről, vagy pedig egy mondjuk 200 000 négyzetméteresről, mint a Puskás Aréna. Nagyon sok pénzt fordít erre rá. Ki egy családi házatok megcsinálhat, amit ők összeraktak innen, onnan, amonnan, az meghatározó. Egy Puskás Arénánál ugye ez az adófizetők pénze, ami adott esetben 150 milliárdig rugott, avval el kell számolni majd a megrendelőnek, és nekem pedig a megrendelő felé, meg a nagy közönség felé. Tehát az, hogy valami nem úgy sikerül, azt tudnia kell minden építésznek, hogy az 10-20-50-100 évig ott állhat. És akkor is hatással van az emberekre, a környezetére, hogyha nem használja, nem megy be, de mégiscsak hatással van a környezetére. Tehát én ezt egy óriási felelősségnek gondolom, és ezért minden feladatnak úgy álltam hozzá, amivel megbíztak, hogy az első perctől kezdve elkezdtem gondolkodni rajta, és hát bizony, ameddig ez a távdolgozás nem jött be, addig én szinte minden hétvégén is bejártam a köztébe, szombat-vasárnap. Egész egyszerűen, mert akkor nyugalom volt, béke volt, át lehetett gondolni mindent nyugodtan. Hát nekem egy nagy családom van, mert 3 fiam is van, és otthon elég nagy nyüzsi tudott lenni. Ezt azért alapvetően a feleségem vállalta át hétvégeken, és erre a fajta nyugalomra nekem szükségem volt azért, hogy mindent át tudjak gondolni újra, meg újra, meg újra, hogy a végén majd annak fussunk neki, hétfőn, amikor bejönnek a kollégák, akkor már úgy tudjak leülni velük, beszélgetni egy-egy témáról, hogy már nekem van valami kialakult koncepció a fejemben. Ez ilyen, mondjuk lehet gyötrelmesnek mondani, de ezzel párosul egy hihetetlen élmény. Mert amikor elkezd kinőni a földből az épület, és kezd olyan formát ölteni, amit az ember elképzelt, és azt látják, akik ott építik a helyszínen, és onnan látszik, hogy pozitív a visszajelzés, majd amikor fölépül, és már egy sokkal nagyobb fórumról, szegmensről jönnek a pozitív visszajelzések, hát akkor az egy nagyon jó érzés. Alapvetően nekem nagyon jó érzés, hogy amit elképzeltem, az tényleg most ott van. Persze hát azt is tudni kell, hogy azért ott meg kell harcolni az utolsó pillanatig minden egyes elemért, mert bizony a kivitelező olyan helyzetbe kerül, hogy megszorul a határidővel, akármi miatt, nem is az ő restsége vagy hozzá nem értése miatt, hanem nem tudja beszerezni azokat a dolgokat különböző okok miatt innen, onnan, amonnan, akkor ott kell lenni mindig, alternatívát kell kínálni. Az a jó, ha az ember kivitelezővel közösen dolgozza azt ki, hogy most akkor merre megy tovább, mert ha nem, akkor adott esetben érheti csalódás. És az, hogy én csalódom, az bizonyos értelemben lehet magánügy, de aztán az végig is úgy jelenik meg, ahogy én nem szerettem volna, akkor azonnan kezdve már közügyé válik. És ezt én nem akartam megélni sohasem, és lehet, hogy ez egy kicsit önhite hangzik, de nem is kellett megélnem sohasem. És ennek nagyon örülök. Majdnem azt mondom, hogy ez egy, nyilván az ember örül a díjaknak, mert amikor elismerik a szakmából, elismerik a megrendelő oldalról, akkor az nagyon jó érzés, de az, hogy én e tekintetben nyugodtan tudok a tükörben nézni, az nekem egy nagyon fontos dolog.
Azt mondta, hogy 2021. december 16-a az MVM Dóm átadása után ez a könyv megírása volt a levezetés sporthasonlattal. Na de megjelent ez a könyv is. Mi van most Skardelli Györgyel?
Most tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy járom az országot ezzel a könyvvel, hát ez egy ennyi túlzás, de való igaz, hogy több megkeresés jött már avval kapcsolatban, hogy menjek el, beszéljek a könyvről. Nyilván alapvetően ez arról is szól, hát, hogy a mögöttes tartalomról. Való igaz, így van, az ember már eljutott egy olyan stádiumba, hogy erre kíváncsiak. Nem egy-egy épületről tartok előadást, sok előadást tartottam, az mindig egyébként egy-egy épületre koncentrált, vagy más volt a témája, de ez már egy ilyen áttekintés. Mondhatnám azt, hogy ez a 46 köztében eltöltött évről való egyfajta áttekintés. És ez vonatkozhat alapvetően csak rám, az én munkáimra, vonatkozhat arra is, hogy ez hogyan zajlott le a köztiben. És hát nyilván, hogyha van ennek egyfajta olyan érdekessége, ami itt a könyvben belül egy elég jelentős magánéleti bevezető résszel indul, akkor én azt se bánom, ha arra kitérnek. Tehát amit én leírtam, nyilván olyan dolgokat írtam le, amit vállalni tudok bárki előtt, tehát számomra teljesen felvállalható helyzet. Való igaz, ez egyfajta levezetés volt, ennek a könyvnek a megírása, igénybe vett 4 évet. Kicsit bántam már, hogy abba kellett hagyni, de mindent abba kell hagyni egy idő után, mert besavanyódhat a dolog. Arról nem is beszélve, hogy már szerettem volna kézbe fogni az egészet, tehát az egy rendkívül jó érzés volt, hogy ez megszületett. Ugye ebben alkotótársa volt Hübner Dorka, szinte minden lapját megbeszéltük a könyvnek. Nem gondolnám, hogy egy újabb könyvet írnék. Nem tudom, mi lesz. Nyilván vannak olyan munkák, amelyekre adott esetben még sor is kerülhet, azokba szívesen belevágnék nyilván azokkal a kollégáimmal, akikkel együtt dolgoztam. Most már az ő vezetésükkel, tehát ők vinnék végig azt a részét a munkának, ami egy nagyon nagy része egyébként minden építész munkának, amivel én már nem akarnék foglalkozni. Ugye van egy álmom, utópiának is nevezhetjük, hogy a Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely szerintem nagyon méltatlan körülmények között van. Az az egyik pályázat, ami benne van a könyvemben is. Az gyakorlatilag a magyar keresztény államiságnak a bölcsője, nem is tudom másképp hívni. Ameddig azt nem foglalták el a törökök, addig ott 37 királyt emeltek trónra, és koronáztak meg. Akit ott nem emeltek trónra, és nem koronáztak meg, az nem volt tekinthető Magyarország hivatalos királyának. Nem véletlen a helyiség neve, Székesfehérvár. Tehát azt gondolom, hogy ott valamit föl kéne építeni, ami visszaidézi ezt. Én oda egy kortárs koronázási katedrálist gondoltam ki, ahol a 37 királynak az ászlaja az bent lóg, ugyanúgy, mint a Canterbury katedrálisban az angol királyoknak a lobogói, és ilyen értelemben egy komoly emléket állítani ennek a korszaknak. Ugye nekünk a Mohácsi vészről, a Muhi csatáról, mindenhol vannak olyan emlékhelyeink, amik nagyon helyes, hogy vannak, de mindig egy kicsit ilyen a keservünket idézik meg. De ez az a dicsőségünket idézné meg, Tehát én ezt nagyon fontos dolognak tartanám, hogy ezt a dicső múltat, azt miért nem becsüljük meg úgy, ahogy az megérdemelni, építészeti oldalról is, hát nyilván történelemkönyvekben ez benne van. Na hát ez egy olyan dolog, ami ha megtalálna, akkor biztos, hogy beleállnék.